A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, ebben az énekben itt azt énekeltük, hogy a csend mélyen szerte árad. Urunk, csendesítsd el valóban a mi szívünket, hallgattass el bennünk minden olyan hangot, amely akadályoz abban, hogy rád figyeljünk. És tudjuk, Urunk, hiszen meg van írva az igében, hogy abban a szelíd, csendes szóban akarsz szólni hozzánk. Urunk, tedd most ezt ebben az órában. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azokat a szent igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk a második királyok könyvének 17. fejezetében az első 6 verset, a második krónikák könyvének 36. fejezetében a 11-től a 21. versig, valamint Malakiás könyvének 3. fejezetéből a 22-től a 24. versig ülve hallgassuk meg, mert egy viszonylag hosszú ige szakaszt fogok olvasni. Áháznak, Júda királyának 12. évében Hóseá, Éla fia lett Izrael királya Samáriában 9 esztendeig. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, bár nem annyira, mint Izrael előbbi királyai. Ellene vonult fel Szálmanészer, Asszíria királya, Hóseá pedig a szolgája lett, és adót fizetett neki. De amikor Asszíria királya rájött, hogy Hóseá összeesküvést szőtt és követeket küldött Szóhoz, Egyiptom királyához, Asszíria királyának pedig nem küldte meg az évenkénti adót, akkor Asszíria királya elfogadta őt, és megbilincselve börtönbe vetette. Majd felvonult Asszíria királya az egész ország ellen, felvonult Samária ellen, és ostromolta 3 évig. Hóseá uralkodásának 9. évében elfoglalta Asszíria királya Samáriát, Izraelt pedig fogságba hurcolta Asszíriába, és letelepítette őket Halachban, és a Hábornál, Gózán folyójánál, meg a Médek városaiban. Ez pedig azért történt, mert Izrael fiai vétkeztek Istenük az Úr ellen, aki felhozta őket Egyiptom földjéről, Egyiptom királyának, a fárónak a hatalma alól. Más isteneket féltek, és azoknak a népeknek a szokásait követték, amelyeket kiőzött az Úr Izrael fiai elől, és azt tették, amit Izrael királyai. 21 éves volt Cidkia, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát Istene az Úr, és nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az Úr parancsát hirdette. Sőt, még Nebukadnezár király ellen is fellázadt, aki megeskedte őt az Istenre. Kemény nyakú és makacs szívű volt, és nem tért meg Izrael Istenéhez az Úrhoz. A papság vezetői és a nép is egyre hűtlenebbé vált, követve a pogány népek minden utálatos szokását, és tisztátalanná tették az Úr házát, amelyet ő szentelt meg Jeruzsálemben. Pedig őseik Istene az Úr idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt űztek prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja nép ellen, hogy nem volt mentség. Ezért ellenük hozta a káldeusok királyát, aki fegyverrel mészároltatta le ifjaikat szent templomukban. Nem szánt meg sem ifjat, sem szüzet, sem vént, sem magastyánt, mindenkit a kezébe adott. Az Isten házának mindenféle kisebb-nagyobb fölszerelését, az Úr háza kincseit, továbbá a király és a vezető emberek kincseit mind Babilonba vitte. Az Isten házát fölgyújtották, Jeruzsálem várfalát lerombolták, palotáit mind fölperzselték, és minden drága értékét elpusztították. Azokat, akik az öldöklésből megmaradtak, fogságba vitte Babilóniába, és szolgái lettek neki és fiainak mindaddig, amíg a perzsa királyság uralomra nem jutott, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, míg az ország meg nem kapja nyugalom éveit, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt, teljes 70 évig. És Malakiás könyvéből pedig: gondoljatok szolgámnak Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Hosszú vívódás után arra a döntésre jutottam, hogy befejezzük a május 1-én elkezdett sorozatunkat, a királyság korának tanulmányozását. A múlt alkalommal Jóás királynál hagytuk abba, aki Krisztus előtt 835-től 796-ig uralkodott, 40 éven keresztül, és ezután Izrael életében még 7 király uralkodott, Krisztus előtt egészen 722-ig. Júda ország részében, ahol Jósáfát királyt vettük az azt megelőző alkalmon, pedig 16 király uralkodott. Az egységes királyság kora után a kettészakadt országban, Izraelben 19, és Júdában szintén 19, tehát összesen 38 király uralkodott ebben a körülbelül 300 évben. Összeszedtem, hogy a kettészakadt királyság korában kik voltak azok a királyok, akik azt tették, amit rossznak lát az Úr, és azt is, akik azt tették, amik jónak lát az Úr. Ha egyesével, és nyilván nincsen rá időnk, megnéznénk, akkor láthatnánk, hogy mely királyok hogyan vezették a két országot. Csak egy pillantást vessünk ezekre a táblázatokra. Itt láthatjuk az északi ország részt, láthatjuk Izrael királyait, és hogyha végig nézzük, akkor tulajdonképpen 931-től, bocsánat, nem 300, hanem 200 évig rosszul mondtam, mert az egységes királyság kora 930-ig tartott. 931-től egészen 732-ig, illetve 722-ig uralkodtak ezek a királyok. Tulajdonképpen egy kivételével mindenki azt tette, amit rossznak lát az Úr. És hogyha rátekintünk a déli ország részre, Júdára, akkor azt láthatjuk, hogy itt már egy picit vegyesebb a vezetés. A 19 királyból itt nagyobb arányban vannak olyan vezetők, akik azt tették, amit jónak lát az Úr, és hogyha még egyet tovább lapozunk, akkor láthatjuk folytatólagosan, itt egészen 597 és 587 között uralkodott az utolsó király, Cidkijá. Ő pedig a királyok sorát úgy zárta, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr. De az összesítés drámai, és erre szeretném a testvéreknek fölhívni a figyelmét, Izraelben egyetlen király, Ahazjá volt, ugye Ahábnak és Jezábelnek, ráadásul nem akármilyen szülőknek, tudjuk, hogy rettenetesen gonoszak voltak Ahazjának a szülei, Aháb és Jezábel. Ő volt az egyetlen, aki azt tette, amit jónak lát az Úr. A többiek mind olyan vezetők voltak, akik azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ez a 95%-a. Júdában picit jobbak az arányok. Ott 11 király tette azt, amit rossznak lát az Úr, és csak 8 király volt, itt föl is lehet akár sorolni, Ászá, Jósáfát, Jóás, Amaciá, Azarjá, Jótám, Ezékiás és Jósiás. Ők voltak azok a királyok, ez a 8 király, akik azt tették, amit jónak lát az Úr. Ez a 42%-a volt, tehát még az 50%-át sem érte el. És nagyon elszomorító volt a helyzet, és éppen ebből az okból lett mind a két országnak súlyos büntetésük, ahogy olvastuk az igéből, és tragédiák sorozata következett Izrael és Júda életében. Erről olvashatunk egyébként a Királyok második könyvéből, hadd idézek itt a 13.-14. fejezetet. Ezért az Úr így intette Izraelt és Júdát összes prófétája és látnoka által. Térjetek meg gonosz utaitokról, és őrizzétek meg parancsolataimat és rendelkezéseimet a teljes törvény szerint, amelyet őseiteknek adtam, és amelyet hozzátok küldtem, szolgáim, a proféták által. De ők nem hallgattak rájuk, hanem úgy megkeményítették nyakukat, amilyen nyakasak voltak őseik is, akik nem hittek Istenükben, az Úrban. És mivel nem hallgattak Isten választott prófétáira, pedig ő számtalan prófétát küldött, több tucatnyi prófétát küldött a két ország részben, ezért bekövetkezette az, amitől egyáltalán nem is tartottak, komolyan se vették ezeket a figyelmeztetéseket, és mind a két országban kiheverhetetlen, történelmileg is és lelkileg is kiheverhetetlen tragédiák következtek be. Nézzük az északi ország részt. Izraelt. Izrael utolsó királya Hósea volt, akiről olvashattam is itt a kettő királyokból. Ugye Hósea volt az, aki 732 és 722 között uralkodott, és azt követően súlyos büntetése lett az országnak. Hadd idézem itt a 17. fejezetből az 5.-6. verset. Majd felvonult Asszíria királya az egész ország ellen, felvonult Samária ellen, és ostromolta 3 évig. Hósea uralkodásának 9. évében elfoglalta Asszíria királya Samáriát, Izrael pedig fogságba hurcolta Asszíriába, és letelepítette őket Halakban és a Hábornál, Gózán folyójánál, meg a Médek városaiban. Az akkori asszír hatalom vezetője 5. Számánészer volt, ő Krisztus előtt 727-től 22-ig uralkodott, és Krisztus előtt 722-ben történt ez a tragédia, ez a megtámadás, tudnilik megtámadta Izraelt és fogságba vitte Izrael lakosságának egy jelentős részét. Halak városába, valamint Hábornál, Gózán folyójánál lévő területekre és más méd városokba. Itt láthatjuk is egyébként a kivetítőn, itt ez a sötétebb barna rész az, ahova elhurcolta az akkori vezető uralkodó 5. Számánészer Izrael zsidó népét. A tragédia ebben a történetben, és ez az, ami megkülönbözteti a babiloni fogságtól, a tragédia ebben a történetben, hogy a zsidók nem tértek vissza ebből a fogságból, hanem beleolvadtak az ott élő népekbe. Az asszír király pedig Izrael fiai helyett, ahogy olvassuk az igében, itt hadd idézzem Királyok második könyvét, Asszíria királya azután másokat hozott Bábelből, Kútából, Avvából, Hamádból, Sefarvaimból, és letelepítette őket Samária városaiba, Izrael fiai helyébe. Hogy érzékeltessem egy picit és vonjak párhuzamot, azok, akik ezen a területen éltek és tirpákok, azok nagyon jól tudják, hogy mit is jelentett ez a tragédia. Számtalan család élte át itt a tirpákok közül azt a tragédiát, az áttelepítési tragédiát, amikor Szlovákiából telepítettek ide embereket, és innen tirpákokat pedig telepítettek oda. Egy lakosságcsere volt. Azok, akik ismerik a tirpák történelmet, azok tudják, hogy miről beszélek. Na, tulajdonképpen valami hasonló tragédia történt Izrael területén. Lakosságcsere volt, és ezek a betelepített népek hatottak a samáriai zsidók kulturális vallási életükre. Itt láthatjuk egyébként a betelepítési területeket, vagy kitelepítési területet, attól függ, hogy honnan közelítjük meg. erről a részről és erről a részről telepítettek át asszír embereket ide egészen délre, Samária vidékére, és itt van Izrael, láthatjuk. És hát természetes, hogy egyik hatott a másikra, a kulturális és a vallási életre is hatottak, és innen érthetjük meg Samária történetét is, amiről ez a rész beszél, és tulajdonképpen ez a konfliktus végighúzódik nem csak az Ószövetségen, hanem az Új Szövetségen is. És Jézussal kapcsolatos számtalan történetben olvashatjuk azt, egy ilyen mondat is elhangzik Jézus alkáról, hogy nem talált senki más, aki hálát adjon a mindenható Istennek, csak ez az egyetlen egy, ez az idegen, ez a samáriai. Ez a konfliktus tehát végig húzódik egészen a zsidók történelmén. És így érthetjük meg azt a fajta ellenségeskedést, ahogy a zsidók viseltetnek a Samáriában élő felhigult zsidókkal szemben. Ezzel a fogsággal pedig befejeződött Izrael királyságának a kora. Ez tehát Krisztus előtt 722. De nézzük meg, mi történik délen. Júda utolsó királya Citkijá volt, ő Krisztus előtt 597 és 587 között uralkodott, egy gőgös, egy kemény nyakú, makacs szívű, hitszegű uralkodó volt, aki nem hallgatott az Úr szavára, nem tért meg, a népet is hagyta menni az engedetlenség és a bálványozás útján. Júda nagy tragédiája volt, hogy történelmének ebben a rendkívül kritikus szakaszában ilyen ember ült a királyi trónon. Az ő uralkodás alatt támadta meg a babiloni király Júdát, és rombolta le a jeruzsálemi templomot, a várost, és hurcolta el zsidóknak a tízezreit, illetve, ahogy olvashattuk itt a felolvasott alapigénkben, hogy a káldeus király és a káldeusok nem ismertek irgalmat, mindenkit leöltek, nem voltak tekintettel arra, hogy idős vagy fiatal, nem voltak tekintettel arra, hogy férfiak vagy nők, mindenkit leigáztak és mindenkit megöltek, akit csak lehetett. És azok pedig, akik megmaradtak, azokat pedig elhurcolta Babilonba. És az ő uralkodása alatt élte át ezt a tragédiát, és ami döbbenetes, hogy Isten még az utolsó utáni pillanatban is, tehát nem az utolsó pillanatban, az utolsó utáni pillanatban is lehetőséget adott, de ez a keménynyakú király nem szívlelte meg Isten szavát. Hadd olvassam itt 2 Krónikák 36:11-et. 21 éves volt Citkijá, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát Isten az Úr, és nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az Úr parancsát hirdette. És akkor már is történelmileg összerakhatjuk ezt a korszakot, vagy ezt az időszakot Jeremiással, és Jeremiás is beszél erről az időszakról, erről a királysági időszakról. Jeremiás könyvének 36. fejezetében, hadd olvassam föl ezt a részt. Elküldtem hozzátok szolgáimat, mondja az Úr, a prófétákat idejében küldtem, és ezt mondtam. Térjen meg mindenki a rossz útról, jobbítsátok meg tetteiteket, ne kövessetek más isteneket, és ne tiszteljétek őket. Akkor azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adtam. De ti nem figyeltetek, és nem hallgattatok rám. Azért ezt mondja az Úr, a seregek Istene, Izrael Istene. Elhozom Júdára és Jeruzsálem minden lakójára mindazt a veszedelmet, amit megmondtam. Mert beszéltem hozzájuk, de nem hallgattak rám. Hívtam őket, de nem válaszoltak. És ennek a keménynyakúságnak és gőgnek lett az a szomorú tragédiája, hogy Isten megengedte, ő, aki a történelem ura, és vezet, enged birodalmakat növekedni és bukni, engedte, hogy a káldeus nép és a vezetőjük rászabaduljon Júdára, és hát látjuk, hogy milyen súlyos következménye lett. Babiloni fogság, ahol 7 évtizedet, 70 évet töltöttek. Ezt követően pedig nem volt királya Júdának. Befejeződik Júda országrész számára, befejeződik a királyság kora. Ahogy említettem, tehát 722, Krisztus előtt 722-ben északon, délen pedig Krisztus előtt 587-ben Cidkijá uralkodása idején. Hogy lássuk az akkori történelmi birodalmi helyzeteket, érdemes megnéznünk, és azok, akik szeretik a történelmet, nekik különösen is hadd ajánljam a figyelmükbe, érdemes megnéznünk a nagy birodalmak mettől meddig foglalták el meghatározó helyüket a térségben. És ez nagyon-nagyon fontos lesz, hogy összeálljon a kép, az ószövetségi kép. Krisztus előtt 854 és 612 között a hatalmas nagy asszír birodalom volt. Aztán 612 és 605 között az egyiptomi birodalom, ez egy nagyon rövid, 7 éves időszak, de meglehetősen meghatározó volt Izrael életében is. Itt láthatjuk azt, hogy hatalmas nagy területre tettek szert. Aztán ezt követően 605 és 539 között a babiloni birodalom volt, ami meghatározó volt ebben a térségben. Itt is láthatjuk, hogy hatalmas kiterjedésű volt a babiloni birodalom. Ezt követően 539-től a perzsa birodalom volt a meghatározó, Krisztus előtt 331-ig. Itt már láthatjuk, hogy még nagyobb kiterjedésű volt. Ugye itt láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen Macedónia, illetve a Törökország mai területe, illetve Görögország mai területe egészen láthatjuk Egyiptomig, és hogyha keletre tekintünk, akkor tulajdonképpen az India, mai India területéig tartott, és északon pedig itt láthatjuk ugye Afganisztán, Irak, Irán, és az északi részen pedig ott Kína területe, illetve a mai Oroszország területe is belenyúlik. Krisztus előtt 331-ben pedig Nagy Sándor, a nagy hódító volt az, aki óriási területet foglalt el. Itt is láthatjuk a kiterjedését. Nagy Sándor uralkodása, illetve hódítása alapján meghódította ezeket a területeket, és ez a birodalom ez Krisztus előtt 63-ig tartott. És utána pedig jön egy nagyon-nagyon hosszú időszak, Krisztus előtt 63-tól Krisztus után 476-ig a nagy római birodalom. Itt, hogyha visszamegyünk egyel, akkor láthatjuk azt, hogy kezdetben, tehát Krisztus előtt 63-ban még viszonylag egy kisebb terület, és utána pedig Krisztus után 117-ben, ez már a következő térkép. Itt pedig láthatjuk azt, hogy ez ugye a mai angol terület, tehát akkori Britannia, Hispánia, ugye a mai Spanyolország területe, itt láthatjuk Marokkó, Tunézia, Egyiptom területe, és láthatjuk itt egészen keletig húzódik el, tehát óriási terület a római birodalom. Ezeknek a birodalmaknak a tér és időbeli elhelyezkedése azért fontos, mert a babiloni fogságot követően, amikor a zsidók egy nagy része hazatér, felépítik a jeruzsálemi templomot és újjáépítik a várost, Jeruzsálem városát, nem tud helyreállni az igazi Isten tisztelet. Annak ellenére, hogy van áldozati hely, van áldozati bemutató helyük a jeruzsálemi templom, tulajdonképpen, és voltak reformációk, különböző reformátori kezdeményezések, de nem tud helyreállni Izrael népe. Nehémiás és Esdrás mindent megtesznek, ugye ők azok, akik beszámolnak az újjáépítésről, mindent megtesznek, de a zsidó nép lelkileg, szellemileg is mélyponton van. Nem tud újra helyreállni az élet azon a területen. És ebben az időszakban, és itt is jó egy kicsit összefésülni a prófétákat, ebben az időszakban Dániel próféta működik a babiloni területen. Egy nagyon nehezen érthető könyv, hiszen van egy történelmi aktualitása is, és van természetesen egy jövőbeni jövendőlése is, mutatása is. Ezért ezt a könyvet egyébként prófétai irodalomba soroljuk, apokaliptikus irat. Ugyanúgy, mint a Jelenések könyve, hogy van egy akkori kortörténeti üzenete, és van egy jövendőbeli is. Egy nehezen érthető könyv, de ő prófétál ezekről a nagyhatalmakról, álom és látomás formájában, és jövendőli meg birodalmak alakulását és bukását. Négy birodalomról beszél Dániel próféta, a babiloni birodalomról, a perzsa birodalomról, a görög birodalomról és a római birodalomról. Tudnilik ugye Dániel a babiloni időszakban kezdi el a prófétai működését. És négy birodalmon keresztül, négy birodalmi időszakot átölel, átível az ő proféciája. Idézzük fel tehát ezeket a mondatokat, hogy lássuk az összefüggéseket. Engedjék meg, hogy Dániel könyvének 7. fejezetéből fölolvassam azt, és hogy mennyire van aktualitása, mert ez egyébként ma is aktuális. Nem akarok nagyon áthallóan fogalmazni, akinek van füle, hallja, mit mondok. Babilónia királyának, Belsatszárnak uralkodása első évében álmot látott Dániel, és látomásai támadtak fekvőhelyén. Az álmot leírta, és a főbb dolgokat elmondta. Ezeket mondta el Dániel. Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy az ég négy szele felkorbácsolta a nagy tengert. Négy igen nagy vadállat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől. Ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot jelent, amelyek létrejönnek a földön. De a felségesnek a szentjei foglalják el majd a királyságot, és örökre birtokolják azt mindörökre. Ezután közelebbi felvilágosítást kértem a negyedik vadállatról, amely más volt, mint a többiek. Roppant ijesztő volt, vasfogai és rézkarmai voltak, evett, rágott és a maradékot összetaposta lábaival. 10 szar volt a fején, majd még egy másik is nőtt ki, 3 pedig letört előtte. Ennek a szarnak szemei voltak, nagyokat mondó szája volt, és nagyobbra nőtt a többinél. Láttam, hogy ez a szarv hadakozott a szentek ellen, és föléjük kerekedett, míg el nem jött az öregkorú, és igazságot nem szolgáltatott a felséges szentjeinek. És akkor bekövetkezett az az idő, amikor a szentek foglalták el a királyságot. A válasz így szólt a negyedik vadállatról: lesz egy negyedik királyság a földön, egészen más lesz, mint a többi királyság volt. Az egész földet bekebelezi, eltapossa és összezúzza. Megdöbbentőek ezek a proféciák, hogy hogyan profétál, ugye itt a negyedik vadállat az a római birodalom. Hogy mennyire kiterjedt volt a római birodalom, és tényleg mindent és mindenkit leigáztak. A római birodalomban a császárok, azok, akik ismerik a történelmet, tudják, hogy miről beszélek. A római császárok nem ismertek irgalmat. Nem ismertek. És erről beszél, és ezért mondja, hogy lesz egy negyedik királyság a földön, egészen más lesz, mint a többi királyság volt. Az egész földet bekebelezi, eltapossa és összezúzza. És az utolsó néhány évszázadban a birodalmak közül az utolsó kettő, ugye Nagy Sándor, a görög birodalom és a római birodalom játszották a legfontosabb szerepet Izrael sorsának alakulásában. Érdemes egy kicsit idézni Makkabeus könyvéből, noha az apokrif irat nem tartalmazza egyébként a Bibliánk, a katolikus Bibliában benne van, mi nem kanonizáltuk apokrif irat, de érdemes megnézni, hogy erről az időszakról mit ír. Hadd idézem ezt a mondatot. Azt olvashatjuk Makkabeus első könyvének első fejezetében: elmondhatatlan nyomorúságot hoztak a földre. Dániel prófétát követően már csak Malakiást küldi Isten prófétaként, Krisztus előtt 450 körül. Izrael népe lelki-szellemi állapotra való tekintettel egyáltalán nem volt jól. A csalódás kiábránduláshoz vezetett, ez viszont vallási és erkölcsi lazasághoz. És Izrael életében a tragédiák sorozát követően, és erről szeretnék még néhány szót szólni, a csend korszaka következik. A csend korszaka. Tudnilik, Malakiás próféta volt az utolsó, aki Krisztus előtt 450 környékén munkálkodott, és az ő halálával, illetve az utolsó proféciájával kezdődően a csend korszaka köszönt be. Évszázadokon keresztül Isten csendben maradt. Körülbelül 4 évszázadon át Isten csendben maradt, a világtörténelem alakul, birodalmak jönnek és mennek, de Isten hátrébb lépett és csendben készíti elő az ő fiának, Jézus Krisztusnak a jövetelét. És úgy elgondolkodtam azon, hogy Isten miért vonult hátra, miért maradt csendben? 38 királyból 9 volt az, aki azt tette, amit jónak lát az Úr. Az összes többi, 29 király, azok Isten gyalázták, Istenből gúnytűztek, és a népet is félre vezették. És aztán jönnek birodalmak, aztán mennek, és Isten hátrébb vonul, és beköszönt a csend korszaka. De Isten, ez nem azt jelenti, hogy passzív lenne. Isten nem passzív. Isten aktív, csak Isten tud hátrébb is lépni. Isten tud a világ történelemben csendben is lenni, ahogy emberek életében is Isten tud hátrébb lépni és csendben lenni. És beköszönt a csend korszaka. De Isten a háttérben készíti elő az ő fiának, Jézus Krisztusnak az eljövetelét, és ezzel zárja be a könyvét, hadd idézzem Malakiás könyvének 3. fejezetét. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Ki lesz ez az Illés próféta? Hát már eljött próféta, hát már meg is halt Illés próféta. Ugye tudjuk, hogy ő volt az egyetlen, aki nem látott testi halált, hanem felvitetett tüzes szekéren a mennybe. Hát ki ez az Illés próféta? Isten ennek az utolsó kijelentése az az, hogy elküldi majd keresztelő Jánost, aki Jézusnak az út egyengetője lesz, aki utat készít a pusztában. Keresztelő János lesz az, aki az Úrnak nagy és félelmetes napját előkészíti, róla prófétál Malakiás Jézus érkezése előtt, azonban körülbelül 400 évig csend lesz a földkerekségen, a földkerekség ezen területén lelkileg, miközben birodalmak hatalmi játszmáikat játsszák. A mennyei atyának is van egy forgatókönyve, és a történelemnek a nagy urai kénytelenek eszerint a forgatókönyv szerint játszani az eseményeket. Isten előkészítette Jézus Krisztus jövetelét, és a csend korszakában emberek szívébe a vágyat ébresztett a megváltó érkezésére. Majd amikor eljött az idők teljessége, megérkezett a megváltó, Jézus Krisztus. És tudjátok, a csendnek is van értelme. Isten, amikor hátrébb vonul, és amikor csend van, ő akkor is dolgozik. Dolgozik emberek szívében, és elindult egy hatalmas nagy vágy az akkor élőknek a szívében, hogy érkezze meg a Messiás. Talán nem baj, hogyha párhuzamot vonok és aktualitását látom, mert mintha azt látnánk, hogy Isten ma csendben van, háttérbe vonult. Játsszák a különböző birodalmak a nagy hatalmi játszmáikat ma is, és Isten mintha hátrébb vonult volna. De Isten a háttérben dolgozik. És azt gondolom, hogy azt a hatalmas nagy szomjúságot Isten ki fogja munkálni az embereknek a szívében. Tudnilik, Isten évezredeken keresztül a megígért megváltó útját készítette elő, már a bűnbeesés pillanatában megígérte. Idézzük csak föl 1 Mózes 3-at. Azt olvashatjuk a 15. versben, ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. És elteltek évezredek, és Isten hű maradt az ígéretéhez. Nem tudta semmilyen botrányos király letéríteni Istent arról az ígéretéről, vagy arról az útjáról, hogy a megváltót elküldje. Malakiás prófétán keresztül ezt az ígéretet erősítette meg, majd háttérbe vonult. Volt már ilyen a történelemben. Sámuel előtt idézzük csak fel, Sámuel első könyvének 3. fejezetét, és abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése. Nem volt nyilvánvaló látomás. Abban az időszakban is egyébként a bírákat követően, abban az időszakban is Isten csendben volt. És nem véletlenül szoktuk mi mondani, hogy a történelem ismétli önmagát. Hány és hány alkalommal vonult Isten háttérbe, mert emberek megvetették az ő szavát, és nem vették komolyan. És ez volt a bírák idején is. Emlékszünk, ezzel kezdtem május 1-én a sorozatot. Emberek azt tették, amit jónak láttak. És ezzel zárjuk is, drága testvérek, mert ma is emberek azt gondolják, hogy azt tehetik, amit jónak látnak, és Isten hátrébb vonul. És ebben az időben 400 éven keresztül Isten csendben volt. Majd megszületett Jézus Krisztus, Isten bele kiáltott a világ történelembe. Egy keresztet helyezett el egy hegyen, ahol a bűnöktől való szabadulást készített el, és ezért mondta Jézus halála pillanatában, azt olvassuk János evangéliumában, elvégeztetett. És bízom abban, drága testvérek, hogy összeáll a kép. Elvégeztetett. Isten az ő megváltói művét befejezte. Elvégeztetett mindan, amit uralkodókon, királyokon és birodalmakon keresztül Isten véghez vitt, azt Jézus Krisztuson teljesítette be, és elvégeztetett. És a csend korszaka után Isten megszólalt. Megszólalt az Isten, megtörte a csendet. Hogy egészen személyes és aktuális legyen ez a történelmi esemény, amikor Isten megtöri a csendet, a kérdés az, drága testvérek, hogyan állunk mi Istennel? Hogyan állunk mi? Szegeződjön nekünk ez a kérdés ezen a mai délelőttön. A csend időszakát éljük, amikor ő nem szól. Amikor ő hátrébb lépett, vagy engedjük, hogy felragyogjon Krisztus. Ahogy a csend korszaka után felragyogott a megváltó, úgy felragyoghat számunkra is, és elvégezheti bennünk is a bűnbocsánatot és az új életet. A királyság kora lezárult a csend korszakával. Majd Isten megtörte a csendet, bő négy évszázad után, és jött a királyok királya, Jézus Krisztus. De ki volt ő? A történelem legnagyobb emberének nem voltak szolgái, mégis mesternek hívták. Nem volt diplomája, mégis tanítónak hívták. Nem volt gyógyszere, mégis gyógyítónak hívták. Nem volt hadserege, mégis ő volt a királyok királya. Nem nyert katonai csatát, mégis meghódította a világot. Nem követett el bűncselekményt, mégis megfeszítették. Egy sírba temették el, mégis ma is él. Ő a királyok királya, a neve Jézus. Vajon a te életedben meg tudja-e törni ezt a csendet? Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy a királyok királya. Köszönjük, Urunk, hogy eljöttél az idők teljességében. És hálásak vagyunk mindenért, amit véghez vittél ott a Golgotai kereszten, és hogy aztán üles lett a sír. Amen.